az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
Laudétur Jézus Krisztus, ez a stílusos köszönés egy piarista tanárnak, egy volt piarista diáktól. Nagy szeretettel köszöntjük Jelenics atyát, Jelenics tanárurat, szeretettel köszöntöm igazgató urat, Gödről, kedves testvéreket. Az ünnep nagyon fontos az ember életében. Az ünnep kiemel bennünket a hétköznapoknak a monotóniájából, szürkeségéből. Az ünnep megtanít odafigyelni egymásra, odafigyelni értékeinkre, legfőképpen Istenre. Istennel ünnepelni a legnagyobb öröm. Vasárnapról vasárnapra közel 20 éve ünnepli veled Jézus Krisztus szent titkát itt az alsógödi közösség. Isten igéjét magyarázva tárod eléjük ezt a titkot és az eukarisztia misztériumát bemutatva. Nehéz szavakat találni, mikor tanár úr elszólta magát, hogy hát itt egy vasárnapi szentmisét, majd az egyik vasárnapi szentmisét, amikor bemutatja, akkor bejelenti, hogy ez lesz az aranymiséje, akkor azért úgy gondoltuk, hogy ennyivel nem ússza meg. Tehát méltóbb módon szeretnénk egy kicsit figyelni rá. Mert még hogyha el is hárítaná magától ezt, hogy hát Istent ünnepeljük, de Isten közvetítőkön keresztül, ahogy te annyiszor írtad az írásaidban, közvetítőkön, eszközökön keresztül mutatja meg magát, és egy kedves volt tanárom azt mondta, hogy hát ha van egy nagyon jó tollunk, azt azért megbecsüljük, hasznos eszköz. Hát, hogyha egy kiváló emberünk van, azt meg még inkább. Hogy ilyen nagy szeretettel köszöntünk téged. Egy idézet jut eszembe a Betű és Lélek című munkádból, ahol szentírási perikópákat, szövegeket magyarázol. Idézed Ódent, az angol írót, költőt. Óden azt írja, a néma gonosz elkérte a jóság nyelvét, és lármává degradálta. Egy zajos, lármás világban élünk, tehát vasárnapról vasárnapra a jóságnak a nyelvét, és a nem lármát, hanem az igazi szót, az igét hirdeted ennek a közösségnek. Ezt szeretnénk megköszönni. Bár én még csak vagyok itt a legfiatalabb kis kezdő, mert egy éve, de a közösségnek a szeretetét szeretném így dadogva, tolmácsolva átadni, és egy pici kis ajándékot is. Itt szeretném tolmácsolni ezt az ajándékot. Egy kép az alsógödi templomról, egy grafikus festmény, egy felsőgödi rajztanár festőművész tollából és ecsetéből. Egy kicsit benne van ezzel a felsőgödiek szeretete is, de ehhez a templomhoz kötődsz több mint 15 éve, közel 20 éve. Így szeretném a közösség nevében ezt az ajándékot átadni. Fölmutatom a testvéreknek.
Köszönöm szépen. Még lesz más is.
A templomról készült kép a helyhez kötött ajándék, helyi emlék, de bármerre jársz, Krisztus mindig ott van veled, fogadj el egy ikont, egy alsógödi művésznek az ecsetéből, Mógor Anikó művésznő készítette számodra, és egy gyertyát. Isten éltessen! és egy csokor virágot és két puszit.
Köszönöm szépen az ajándékokat, meg a kedves szavakat. Csak ugyan, mikor itt megálltam az oltár előtt ezzel, hogy hát ez most az aranymise, akkor elgondolkodtam, hogy 50 éves papság van ugye mögöttem, és hát azért ennek az 50 évnek tényleg eléggé jelentős szakasza az, ami ide kapcsol, részben ehhez a templomhoz, részben egy picit még a megelőző templomhoz is, mert hiszen amikor Gödre kerültünk, nem is azzal, hogy a lelkipásztori munkába részt vegyünk, hanem hogy itt iskolát nyissunk, akkor még más templom állt ennek a helyén. Tehát nem is akármilyen évek során kapcsolódott ide a papi szolgálatom egy kicsit, nem is olyan kicsit, ehhez a közösséghez, és hát azért is megilletődve fogadom ezeket a szavakat, köszönést, és itten gyerekek nőttek föl, fölnőtték közben, lassanként meg lehet esketni őket, akik akkor születtek, még nem egészen, de nem sokára. Tehát tényleg az élet egy jelentős időszakában lehettem itt, és ez számomra is biztos, hogy sokat jelentett, és sokat fog jelenteni akkor is, amikor már csak visszagondolunk rá. Hát bízunk benne, hogy egy darabig még folyhat ez a szolgálat, és hogy mások is szívesen fognak emlékezni majd rá. De hát nem is az a legfontosabb, hogy én rám meg az én szolgálatomra emlékezenek, hanem csak ugyan hát arra a Úristennek, arra a bőségesen termő kegyelmére, ami bennünket ebben a szolgálatban, vagy e körül összekapcsol. A kezdő ének latinul volt, de egy szó olyan nagyon kiemelkedett belőle, hogy gaude, gaude, az azt jelenti, hogy örülj. Ez a vasárnap, ugye az öröm vasárnapja itt az adventben, a kezdő éneke, a szentmise kezdő éneke is így hangzik, Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát szívetek örömére. Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van. Ezekkel a gondolatokkal fogunk hozzá a szentmiséhez. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Szent Lukács könyvéből. Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk. Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik, ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is, hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét. A búzát csőrébe gyűjtse, a pejvát meg oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvéreim, a keresztelőnek, az advent prófétájának a szava nagyon messziről hangzik felénk, de azért nekünk szól, és meg kell keresnünk, mit is mond nekünk. Milyen érdekes is, hogy azoknak, akik ott körülötte összegyűltek, milyen dolgokat kötött a szívére. Ezek nem általánosságok, hanem nagyon konkrét, és nagyon is az akkori világ viszonyaihoz illő és váratlan fölszólítások. Azért is őrizte meg az evangélista ezeket ennyire pontosan. Mit is mond? Akinek két ruhája van, az egyiket, hát azt mondja, hogy ossza meg azzal, akinek egy sincs, adja oda annak, akinek egy sincs. Akinek van ennivalója, tegyen ugyanígy. A mi világunk, amelyben élünk, egy kicsit más, mint az a világ, amelyikben a keresztelő megszólalt. Talán egy ilyen hideg égöv alatt, mint amiben élünk, indokolt, hogy legyen két ruhánk, esetleg több is. Télen téli kabátot húzunk, meleg cipőt, nyáron meg lengében öltözünk. És hát nem nagyon lehetne azt mondani, hogy az egyiket adjuk oda annak, akinek egy sincs, mert több ruhára is szükségünk van. Egy bonyolultabb társadalmi élet azt is megkívánja tőlünk, hogy ünnepi alkalomra fel tudjunk venni egy jobb ruhát, munkába, más ruhába megyünk, más ruhába fogunk hozzá a kertünk kapálásához. Ezt a jó Isten se veszi rossz néven tőlünk. De azért a mai világban is el kell gondolkodnunk azon, hogy mit jelent ez a felszólítás a mi számunkra, vagy hogy is fogalmazná ezt a keresztelő, ha ma mi hozzánk intézni a szavát. A mi életünk a fogyasztói társadalomban zajlik, és ez a fogyasztói társadalom reklámokkal olyan dolgoknak a megvásárlására is késztet bennünket, amikre végképp nincs is szükségünk. Csak úgy gondoljuk, hogy ha a szomszédnak is van, hát akkor mi se lehetünk nála alábbvalók, és akkor mi is veszünk egyet, vagy még különbet, még mutatósabbat, mint amivel ő dicsekszik. Ruhákról beszél a keresztelő. Én úgy elgondolkodtam, mondjuk például az autóinkon. Milyen érdekes is, tegnap késő este vitt valaki autóval valahová, és közben beszélgettünk arról, egy építész volt ez a régi tanítványom, beszélgettünk arról, hogy Budapestet elöntik az autók, és hogy szerte a világon a városokat védeni kell az autók tömege ellen, és a gyalogosoknak a jogait valahogy érvényre juttatni bennük, és aztán maguk az autósok se férnek egymástól a városban, tehát egymástól is meg kellene védeni őket. Hogyan is lehet ezt? Hát vannak ravasz intézkedések, pénzt szednek a parkolásért, nehéz parkolóhelyet találni, akkor aztán még nagyobb zűrzavar támad, mert ahelyett, hogy parkolnának, háromszor is körbejárják azt a háztömböt, ahol valakit fel akarnak szedni végül, de az még nem kászolódott le az emeletről, hát azzal is csak nő a forgalom. Bonyolult világban élünk, ahol a bőségünk már-már folytogató. És ugyanakkor mellettünk vannak a szegények, akik nem autóra vágyakoznak, hanem csak ugyan betevő falatra, vagy munkahelyre. És úgy látszik, hogy ennek, hogy sok autónk legyen, vagy sok olyan cikkünk, amire nincs is igazán szükségünk, annak az az ára, hogy egy csomó ember meg kódus lesz. Talán még kódusabb, mint valaha volt a keresztelő korában. Milyen érdekes is ez. És persze nem azt jelenti, hogy rossz lelkiismerettel kellene, hogy azt hordozni valakinek, hogy autója van, esetleg több is egy családban. De azért mégis el kell gondolkodnia rajta, hogy hogy is élek a javaimmal. Nem csak arról van szó, hogy tisztességgel kellene megszereznem, nem loptam, hát akkor miért ne volna, hanem azon is, hogy tényleg ezen a társadalmi egyenlőtlenséggel elgondolkodjunk, tényleg elgondolkodjunk, hogy mit tehetnénk azért, hogy másnak több legyen. Göd, régen, amikor még nem jártam ide lelkipásztori munkára, de az iskolába igen, emlékszem egy beszélgetésre, óráim végén diákok is már hazafelé indultak, és én is mentem kifelé az állomásra. Mellém szegődött egy diák, kérdezte tőlem, hát nem, talán még azt se tudta, hogy tanár úrnak kéne szólítani, pláne nem atyának szólított, hanem azt kérdezte, de egy kicsit olyan kedves, bizalmasan, hogy hány éves maga? Hát mondtam, hogy 65, vagy nem tudom hány voltam. 65 éves vagyok. Akkor úgy végignézett, azt mondja, hogy hát én azt remélem, hogy ha 65 éves leszek, akkor már nyugdíjamból fogok élni, és nem kell kereső munkát végeznem. És aztán azt is remélem, hogy lesz autó. Maga meg itten még mindig dolgozik, és gyalog jár az állomásra. És akkor most én mégis magától kell, hogy tanuljak. Hát mire tanít maga engem? Azt szeretném megtanulni, hogy 65 éves koromban már ne úgy éljek, mint most maga. Hát elgondolkodtam, mert ez tényleg ravasz kérdés, és tulajdonképpen ugye érdemes gondolkodni rajta. Mondtam neki, hogy nézd, hát megvallom őszintén, hogy ha nagyon arra tettem volna a célt, hogy autóm legyen, akkor volna már. És hogyha nagyon azon igyekeztem volna, hogy 60 éves koromban legyen akkor a nyugdíjam, hogy abból vígan megélek, akkor lett volna. De valahogy pont azon igyekszem, a saját életemben is, meg másokéban is, hogy én is úgy látom, hogy nem ezen múlik az ember boldogsága, hogy a van-e autója vagy nincs, lehet, hogy kell, akinek kell, annak jó, ha van, akinek meg nem kell, annak nem érdemes törekednie rá. És én pont arra szántam rá az életemet, hogy ezt a felfogást valahogy népszerűsítsem, vagy tanítsam. És azért tanítalak téged, hogy például ezt megtanuld. És aztán majd eldöntöd, hogy lesz-e autód, vagy nem lesz, de ha lesz is, akkor is jó tudni, hogy nem ezen múlik a boldogságod, és ha nem lesz, akkor is jó tudni, hogy attól még lehetsz boldog, hogy nincsen. Hát, elég hosszú volt az út az állomásig, úgyhogy kicsit talán körülményesebben, de próbáltam ezt elmondani neki. És próbáltam magam is elgondolkodni ezen a dolgon. Csak ugyan így van, hát most is, hogy ide jövök, ugye vonattal vagy autóbusszal szoktam idejönni, de azért örülök, hogy hazavisznek autóval engem. És rossz volna, hogyha hát ilyen riadt szemmel néznék azokra a templomba járó emberekre, akiknek van autójuk, és azt gondolnám, hogy őket hát a jóisten hát valami korholó tekintettel fogadja majd, amikor a mennyország kapuján kopogtatnak. A keresztelő se azt mondta, hogy még a köpönyegünket is felezzük meg, mint a Szent György, és a felét legalább adjuk oda a koldusnak, hanem amire nincs szükségünk, azt adjuk oda. Hát ugye eldönteni, hogy mire van szükségünk, és mire nincs. Azért ehhez is ma talán még nagyobb, mondjuk ilyen intelligencia, meg elszántság kell, meg figyelem. De azért ez a társadalom nem erre a figyelemre nevel, hanem valami másra. És a mi közösségünk meg itt a templomban, hát azért gyűlünk itt össze az Úristen körül, azért végezzük a gyónásunkat, azért imádkozunk, hogy tartsa meg bennünk azt a lelkületet, amit a keresztelő hirdetett, és amit az egyház hirdet ma is. Tartsa meg bennünk. Tudjunk csak ugyan fegyelmezetten élni, gondolkodni az anyagi javakról ebben a világban, amiben élünk. És az iskolánkban is nem csak azt tanítanánk, hogy hogyan lehet tisztességesen vagyont szerezni, hanem azt is tanítanánk, azt is tanítjuk, hogy hogyan lehet határt szabni a vagyonszerzés mohóságának, ami az embereknek az életét itt a Földön már pokollá teszi. Milyen érdekes a másik mondat. Jöttek a vámosok is, hogy keresztelje meg őket. Mit tegyünk? Ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. A vámosoknak már nem csak két ruhája van, nem csak fölösleges ennivalója van a kamrájában, amit szétoszthatnának, hanem valami módon részesei a közhatalomnak. A rómaiak, ugye, erről sokszor beszéltünk itt a templomban, mindenféle dolgok után vámot szedtek, mint ahogy manapság a utakon is, ugye, adót szednek attól, aki használja az utat. Hát ezt is ilyen vámnak nevezték akkor. És a vámszedést úgy bonyolították le, hogy kiadták bérbe ilyen vámszedőknek, akik ott álltak, és aztán beszedték az emberektől, amit fizetniük kellett, és egy általányt fizettek Rómának. És akkor, hogyha alkalomatán ügyesek voltak, vagy lelkiismeretlenek, akkor többet is beszedtek azoktól, akik a körmük közé kerültek, és azok, hogy csak tovább menjenek, akkor fizettek nekik háromszor annyit, mint amennyi dukált volna. És ezek meg meggazdagodtak szemérmetlenül. A keresztelő nem azt mondja, hogy ne legyetek vámosok, hanem azt mondja, hogy ha már vámosok lettetek, akkor legyetek tisztességesek. És legalább úgy is sok adót szed az állam az emberektől, hát ti ne szedjetek többet azért, hogy meggazdagodjatok. Milyen érdekes ez? Nem azt mondja, hogy vonuljunk ki ebből a világból, mert ez a világ tisztességtelen, hanem legalább azt mondja, hogy ne legyünk tisztességtelenebbek a magunk zsebére, mint amennyire tisztességtelen a világ már amúgy is. Milyen érdekes ez. Mi is élünk úgy, hogy valami módon talán nem vámszedők vagyunk, de részesei egy ilyen közhatalomnak. És talán nekünk nem csak az a felelősségünk, hogy a magunk zsebére ne sápoljuk meg ezeket a hatalmi helyzeteket, hanem az is, hogy a közhatalmat magát tegyük emberibbé. Egy tanár, az például részese egy hatalomnak, mert a gyereket, ugye, nem tudom én, hát kényszerítheti ilyen-olyan vizsgákra, feleletre, fegyelemre, stb. És az a dolga, hogy hát ne kényszerítse többre, mint amennyire csak ugyan érdemes, vagy csak ugyan kell, és másfelől pedig, hogy ne szedjen jövedelmet abból, hogy ilyen hatalmi pozícióban van, és ne fogadja el, hogy megvesztegessék azért, mert nem jár a gyerek iskolába, de mégis csinál bizonyítványt neki, vagy nem tudom micsoda. Ne éljen vissza a hatalmi helyzetével. De az is dolga, hogy figyelmeztesse az államot, figyelmeztesse azokat, akik a törvényeket csinálják, hogy jó oktatási törvényt csináljanak, hogy jobban, pontosabban fogalmazzák meg azt, hogy mit is kell a gyerekkel művelni ott az iskolában. A templom arra késztet, itt a jó Isten, aki hozzánk szól, abban segít minket, hogy ezeket a felelősségeket hordozni tudjuk. És azt az állandó kísértést, hogy hagyjuk a csodába az egészet, és ne törődjünk ezzel, mert úgyse tudunk segíteni rajta. Ezt a kísértést hárítsuk el. Legyünk felelős állampolgárok. Akkor is, ha nem tudunk mindent úgy igazítani, ahogy a lelkiismeretünk diktálná, de tegyünk meg mindent azért, hogy ennek az irányába segítsük a közéletet, a dolgokat, és ugyanakkor a magunk helyén, ne a magunk javára nyomorgassuk az embereket, hanem ha már nehéz a helyzet, akkor mi magunk legyünk böcsületesek, és legyünk tisztességesek. És milyen érdekes a harmadik. Az egyenesen a hatalomnak a hordozójához, a katonához szól. Azt mondja, hogy ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, elégedjetek meg a zsoldotokkal. A katona akkor is, hát ugye egy kicsit nehéz helyzetben élő ember volt. A római katonákat vittek a zsidók közé, akik nem is ott születtek, mert a nagy hatalomnak már akkor is az volt a módszere, hogy idegenekkel rakja meg egy-egy országnak a földjét, és akkor azok a katonák, ott maguk is ugye bizalmatlanok hozzájuk az emberek, ők meg gonoszak, és a hatalmat képviselik embertelenül. A keresztelő nem azt mondta a katonáknak, hogy hagyjátok ott a sereget, tegyétek le a fegyvert, és így tovább, mert a fegyver az csak embertelen lehet. Nem azt mondta, hogy ne zsarnokoskodjatok, ne éljetek vissza a hatalmatokkal, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Milyen érdekes ez, és milyen érdekes ez akkor, amikor, nem tudom én, tüntetőket vernek szét, rendőrök, meg rendőrruhába öltözött testületek tagjai, nem tudom én, most erről hallunk a rádióban. Hát ugye, mit mond nekünk ez az üzenet? Ezt mondja, hogy nem tud az ember élni egyenruhás emberek nélkül. És nem mondhatjuk, hogy aki egyenruhát visel, az már az ördöggel kötött szövetséget. De nehéz helyzetbe került. És igenis vigyáznia kell a lelkiismerete előtt, hogy ne éljen vissza a hatalmával. És talán még akkor is most látjuk ezeket, hogyha a parancsnoka azt mondja, hogy lőjön a tömegbe, akkor is az a dolga, hogy ne lőjön, hanem a levegőbe lőjön, akkor is, ha őt fogják el utána. Nehéz világban élünk, de ebben a nehéz világban az Isten törvénye szerint kell élnünk. Nem másokon számon kérni, hogy ők éljenek a szerint, hanem önmagunkon számon kérni ezt. Kedves testvéreim, az én papi 50 évem olyan 10 évtizedek alatt telt, amikor ezekről a dolgokról beszélni nem volt egyszerű. A papi tevékenységem ugye Kecskeméten kezdődött, oda kerültem a fölszentelésem után hamarosan, Tanyákra mentünk lelkipásztorkodni, és sose felejtem el, az első gyónásokat, ilyen tanyasi parasztokat hallottam gyónni. És akkor azt mondta, hogy loptam, de a magaméból. Elgondolkodtam, hogy a ménkűvel lopott a magáéból. Aztán eszembe jutott, hogy most van a TSZ-esítés, elvették a földjét, és kiment a saját földjére, a fáról, amit ő ültetett, leszette a gyümölcsöt. De az nem az övé már, mert elvették tőle. De azért mégis az övé, mert ő ültette. És akkor elmegy gyónni. És azt mondja, hogy loptam, de a magaméból. Hát mondtam neki, hogy nézze, ha magáé, akkor nem maga lopott, hanem az, aki magától elvette. De azért most vigyáznia kell, mert hogyha ezt a törvény előtt nem tudja megvédeni, és hogyha maga azért, mert elhozta a maga gyümölcsét, azért a városházára kerül, akkor ottan börtönbe csukják magát, és a családjának rossz lesz. A papnak az a dolga, hogy Isten törvényét hirdesse az emberek között. És nem csak általánosságban, hogy le van írva a 10 parancsolatban, hanem konkrétan, ahogy az életünkben ez megjelenik. És ez nem egyszerű manapság, nem volt egyszerű az ezelőtt való évtizedekben sem, és más miatt nem egyszerű ma sem. Mert bonyolult világban élünk, és azután nincs tankönyv, amelyik a világ leckéivel lépést tudna tartani. Beszélünk arról, hogy volt vatikáni zsinat, örülünk is neki, és a zsinat sok mindent megtett azért, hogy 2000 éves szabályokat mondjuk úgy fogalmazzon meg, hogy azok a mi viszonyainkhoz passzoljanak. De hát minden országnak a viszonya más, és minden évtizednek új meg új helyzetei, szituációi támadnak. Ezek között hangzik felénk az Isten szava. A papnak nem csak az a dolga, hogy jól-rosszul előkészüljön egy prédikációra, hanem az a dolga, hogy az emberek lelki ismeretében ezt az isteni szót elevenen megfogalmazza. Hát ezt köszönjük az Úristennek, nem csak az én 50 évemet, hanem a papokét, akik ezen igyekeznek, a közösségekét, amelyikben ez az isteni szó ilyen hitelesen fölhangzik. És azt, hogy itt is hangozhat, és azt is, hogy vannak azért most is papok, ha kevesen vannak is, akik tanulnak, meg készülnek rá, meg imádkoznak azért, hogy ennek a szónak a közvetítői legyenek. És kérjük az Úristen, segítsen abban, hogy a közösségek meg meghallják ezt a szót, és egymás között latolgassák, otthon megbeszéljék, és csak ugyan érezzék azt, hogy nem csak azt jelenti, hogy a kereszténység, hogy vasárnap eljövünk misére, vagy hogy keresztet vetünk mielőtt az asztalhoz ülnénk, hanem azt jelenti, hogy ebben a nehéz világban is Istennek tetsző módon igyekszünk élni. És ha ezt megtesszük, akkor örömöt érzünk ebben, és akkor áldás van az életünkön, és akkor mi tanúságtevői leszünk az evangélium erejének és megszólító hatalmának. Ezekre gondolunk most. Voltak papok, hát biztos ma is van ilyen, de ez elég idegen, fiatal papkoromban, ugye, hát nem tudom, találkoztam ilyen idős atyával, aki mondta, hogy hát ő valami számoló szerkezetet tart a zsebében, és hát mindig egyel tovább löki, mikor valakit meggyóntat, és már nem tudom én hány ezer ember gyóntatott, és hát milyen jó lenne, hogyha én is ilyet szereznék, és akkor majd 50 éves jubileumon meg tudnám mondani, hogy hány tízezer ember gyóntattam meg például. Hát ezt gondolom, hogy nem nekem találták ki, hogy ilyen dolgokat így számláljak. De hát nem is a számok fontosak itt, hanem csak ugyan az, hogy a pap nem egyszerűen egy automata, aki feloldozza azokat, akik betérdelnek a gyóntatószékbe, hanem valaki közvetítő, aki az Isten irgalmát és az Istennek a lelki ismeret formáló üzenetét közvetíti, például a bűnbánóhoz. És hát ezért adunk hálát, mondjuk egy papi jubileumon, hogy az Isten gondoskodik ilyen papokról, és hogy igenis a gyóntatószékekbe el lehet menni, és azután nem borít el minket a bűn, meg a bűntudat, magunk ellen irányuló elégedetlenségünk, hanem megtisztulhatunk a bűnbánatban. És a papnak akármilyen tökéletlen, de mégis az Isten üzenetét tolmácsoló szava, vagy modora, vagy biztatása, vagy útmutatása oda kapcsolódik ahhoz a kegyelemhez, amit a kezére bízott az Isten. Ezekről szól egy papi élet, és ennek a kimondhatatlan gazdagságát hordozza az, amit az egyház ebben a mostani évben most egyébként is ünnepel, a papi szolgálat, amit emberekre bíz az Isten, és emberek által valósít meg az egyházban. De hisz az egész egyház emberekből áll, és emberekre bízta az Isten a világban, ti rátok, kedves testvérek, az ő kegyelmének a hordozását, megvalósítását, képviseletét. Ezt együtt köszönjük akkor, amikor ennek a meggondolására egy ilyen ünnepi alkalom felszólít minket. és azután kérjük Jézust, segítsen ezen a mostani adventen is, ebben a nehéz korban minket, a körülöttünk élőket, az egyházat, hogy a keresztelőnek a szavát meghalljuk, hogy a köztünk megjelenő Jézust, aki már közel van hozzánk, aki már ünnepet hoz nekünk, és jön, hogy szent lélekkel és tűzzel kereszteljen minket, befogadjuk. És akkor is, hogyha nem olyan nagyon látványosan jön, hogy a világ is belereszkessen az érkezésébe, hát a mi szívünk újuljon meg ebben, és azután azt az örömet, amelyik nem hessenti el a szomorúságot se az életünkből, de azon is átvilágít, azt annak a felfedezéséhez segítsen el, és abban való megújulás által újítsa meg az életünket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében.